Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Istennek egy személyre szabott, egyedi és tökéletes terve van mindannyiunk életére. Továbbá fel kell hagynunk azzal is, hogy mások életét vizsgálgatva megpróbáljunk rájönni arra, hogy miért nem vagyunk a birtokában annak, ami nekik megvan. Boldogan lemondani az irányításról, de nem azt akarom mondani ezzel, hogy mindenféle korlátozás nélkül azt tegyük, amit csak tenni akarunk. Arról beszélek, hogy ne próbáljunk másokat és a körülményeinket, néha netán még Istent is irányítani, hanem tanuljuk meg, hogyan engedhetjük el ezt a feszültséget. Ezt szeretni fogjátok. Két oldalról vizsgálhatjuk meg. Először is nem akarjuk megengedni, hogy mások irányítsanak minket. Ez nem Isten akar. Az életünkre nézve. Nem jó se nekünk, se annak, aki irányítani akar. Továbbá mi sem próbálunk másokat irányítani. Az uralkodás vágya az önzésben rejlik. 1 Korintus 13, 4 és 5. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Mondjátok velem együtt, a szeretet nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Példabeszédek 13.10-ben az áll, a kevésségből csak háborúság lesz. Csak akkor veszekedhetsz valakivel, ha gondok vannak a büszkeségeddel. Példabeszédek 16.5. Utálatos az Úr előtt mind, aki szívében fölfuvalkodott. Húha! Kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. Ézsaiás 2.11.12. A kevés szemű embert megaláztatás éri, és a férfi nagyságát porba hajtja, egyedül az Úr magasztaltatik föl azon a napon, mert eljön a seregek urának napja mindenki ellen, aki kevés és magát nagyra tartja, mindenki ellen, aki magát kiemeli és megalázza őket. Jó, három embernek tetszik. A Biblia azt mondja, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Én úgy mondanám, hogy felzaklasson titeket. De őszintén, ha már elég régóta élsz a Földön, akkor tudod, hogy Isten ad lehetőséget arra, hogy megalázd magad. Ha nem teszed, akkor ő teszi meg érted, általában mások előtt, ami elég fájdalmas lehet. Tehát erősen ajánlom, hogy magadtól tedd meg, amíg négy szem közt megteheted. Istenem, igazad van, tévedtem. Amen. Az is büszkeség, ha úgy érezzük, hogy mindig véleményt kell mondanunk valamiről, ami valójában nem a mi dolgunk. Tudjátok, hogy van három olyan igevers, ami a lehető legvilágosabban értésünkre adja, hogy foglalkozzunk a saját dolgunkkal. Hányan szeretitek beleütni mások dolgába az orrotokat? Gyerünk, a kezeket nem itt lent akarom látni. Hányan szeretitek? Dave és én korábban egy nőtlen férfi szomszédjában laktunk, akinek hatalmas háza volt. Mi pedig sehogy sem tudtunk rájönni arra, hogy miért tart fenn ez a facér férfi egy négyszobás házat magának. Ez pénzkidobásnak tűnik. Megjegyzem, még a kereszt nevét sem tudtuk a férfinak. Egy nap, ahogy az autónkkal kihajtottunk, valamelyikünk azt mondta, hát talán befektetésnek vette. Aztán a másikunk így folytatta. Nos, találhatott volna jobb befektetést is ennél, mert fenn is kell tartania ezt a nagy házat. Tehát úgy 10 percet tölthettünk el azzal, hogy megterveztük a férfi anyagi jövőjét úgy, hogy még a nevét sem tudtuk. Elmondhatom nektek, hogy a Biblia azt mondja a Róma 14-ben, hogy mindegyikünk maga fog számot adni önmagáról. Isten nem mások életét fogja számon kérni rajtunk. Nem a férjedről, a gyerekeidről és a barátaidról kérdez. Önmagadról kell majd számot adnod. Még több feszültséget spórolhatunk meg magunknak azzal. Na gyerünk! Még több feszültséget spórolhatunk meg magunknak azzal, ha kimaradunk más dolgából. Nem kell véleményt mondanod olyasmiben, amiért nem te tartozol felelősséggel. De még csak beleszólásod sincs. Nos, én úgy gondolom, senkit sem érdekel, mit gondolsz. És senki sem akarja tudni, hogy mit gondolsz. Csak akkor kellene véleményt mondanunk valamiről, ha megkérnek rá, de akkor is körültekintően. 2 Tesszalonika 3.11. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságokkal foglalkoznak. 1 Tesszalonika 4.11. És arra törekedjetek, hogy csendes életet folytassatok, a magatok dolgával törődjetek, és tulajdonkezetekkel munkálkodjatok. Továbbá 1 Péter 4.15. De senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Tudjátok, mi ebben az érdekes? A más dolgába avatkozó személy egy listán szerepel a gyilkosokkal, a tolvajokkal és a gonosztevőkkel. Ma figyeltem fel erre, és azt gondoltam, húha, ezek kemény fickók. Tudjátok, néhányan meg se gondolnánk, hogy egy kis kíváncsiság problémát jelenthet. De megjegyzem, ez egy súlyban van jó néhány komoly dologgal. Néha figyelmeztetnem kell magamat, Joyce, semmi közöd hozzá. Gyerünk, rajtam kívül van valakinek ilyen problémája? Nos, ez nem jelenti azt, hogy soha senkit sem kell kiigazítanunk, aki bűnben él, vagy nem kell más módon segítenünk neki, de egész más őszinte segítséget nyújtani valakinek, mint feleslegesen beleütni az orrunkat más dolgába. A János 21 nagyszerű példa, a 18. verstől, amelyben Jézus azt mondja Péternek, bizony-bizony mondom neked, amikor éfiabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahová akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Jézus itt arra figyelmeztette Pétert, hogy a dolgok egy kicsit nehezebben mennek majd a korábbiaknál. Szerintem Jézus nem az években számított fiatalságról beszél, hanem amikor még ifjabb valaki az Úrban. Tudjátok, amikor fiatalabbak vagyunk az Úrban, hogy őszinte legyek, többnyire azt tesszük, amit tenni akarunk, és imában áldást kérünk ezekre az Úrtól. Ő pedig sokszor megáldja, megteszi egy darabig, mert szülő-gyerek kapcsolatot akar kialakítani velünk. De ugyanúgy, ahogy a saját gyermekeink is felnőtté válnak, nem akarunk egyfolytában mi gondoskodni róluk. Szeretnénk, ha egy ponton változna valami, és azt mondanák, anyu, apu, mit tehetek érted? Jézus is azt mondja, amikor fiatalabb voltál, többnyire azt tetted, amit tenni akartál, de a dolgok változnak majd. És olyasmikbe vezetlek be téged, amelyek ugyan nem a legklasszabb dolgokat jelentik majd neked, de ezeket várom tőled. A 19. versben így folytatja, ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Tudjátok, Pétert fejjel lefelé feszítették keresztre. Miután Jézus ezt mondta neki, arra hívta, kövess engem. Péternek ezen a ponton csak igent kellett mondani az Úrnak. Péter megfordult, látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez történetesen János lehetett. János írta a János evangéliumát, és többször is utalt magára, mint az a tanítvány, akit Jézus szeret. Elég jól ismerem Péter személyiségét ahhoz, hogy tudjam, miért hatott ez rá annyira. Te vagy ez a tanítvány, akit Jézus szeret. Tudjátok, ők ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Vagyis egy kicsit még engem is felbosszant, amikor Jánostól ezt hallom. Tehát el tudom képzelni, Péter hogy érezte magát emiatt. Ezeknek az embereknek problémái voltak, mint ahogy nekünk is lennének, ha egy csapatban lennénk. Féltékenyek voltak egymásra, versengtek egymás között, és szerintem, ismerve Péter személyiségét, bizonyára gondjai voltak ezekkel a csöpögős dolgokkal. Tudjátok, János Jézus keblére hajtotta a fejét a vacsoránál, nagy szeretet árad közöttük, és tudjátok, mindig Péter akarta irányítani a dolgokat. Tehát hallotta a rossz híreket, mely szerint a dolgok valamivel nehezebbre fordulnak majd a vége felé. Meglátta Jánost, és azt mondja az ige, látta őt Péter, és azt kérdezte, Uram, vele pedig mi lesz? Mi történik majd vele? Nos, tudjátok, nem kezeljük valami jól, ha nehéz dolgokon megyünk keresztül, miközben másoknak jól megy. Legalábbis, ha elkeseredünk, akkor szeretnénk, ha néhány barátunk is velünk keseregne. Jézus pedig azt felelte a 22. versben, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Tehát Jézus csak egyszerűen közölte vele, törődj a magad dolgával. Gondolkodjunk el ezen egy pillanatra. Van egy problémád, ami már elég régóta tart. Talán egyedülálló nő vagy, és 12 éve még csak nem is randiztál. A barátnőd, aki szerinted közel sem olyan vonzó, mint te, bottal se tudja elkergetni a férfiakat, állandóan koslatnak utána, ami nem tetszik neked. Szereted őt az Úr szeretetével, de nem kedveled igazán. Hányan ismeritek ezt? Szeretlek az Úr szeretetével, de ki nem állhatlak téged, de szeretlek az Úr szeretetével. Egyáltalán nem kell rágódnod azon, hogy te miért nem randizol, és ő miért teszi. Csak annyit kell tenned, hogy elmondod az Úrnak, ez mennyire igazságtalan. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Istennek egy személyre szabott, egyedi és tökéletes terve van mindannyiunk életével. Továbbá fel kell hagynunk azzal is, hogy mások életét vizsgálgatva megpróbáljunk rájönni arra, hogy miért nem vagyunk a birtokában annak, ami nekik megvan. A pásztorok is képesek ilyen csapdába esni. Féltékenyek lesznek egy másik pásztorra, mert neki nagyobb a gyülekezete. Neki pedig ekkora vagy amakkora van. Igen, igen. Tudjátok, a sikeres emberek körül mindig vannak olyanok, akik nem kedvelik majd. Tudjátok miért? Irigységből. Egyszerűen irigységből. Tehát a tőlem telhető legédesebben, legkedvesebben és legszebb hangnemben mondom, törődj a magad dolgával. A harmadik oka annak, amiért irányítani akarjuk az embereket, az az, hogy félünk attól, hogy kihasználnak minket. Az apám szexuálisan molesztált engem. De nem fizikailag, hanem félelemmel kényszerített erre. Leuralt és manipulált. Apám mindent uralni akart, ami a házunkban történt. Olyan műsort néztünk a tévében, amilyet ő akart. Azt ettük, amit ő akart enni. Továbbá akkor keltünk fel, amikor ő akart felkelni, és akkor feküdtünk le, amikor ő akart lefeküdni. Valamikor az évek során elkezdtem megfogadni magamban, hogy ha egyszer kikerülök onnan, senki sem mondja meg nekem többé, hogy mit csináljak. Amikor így fogadkozol magadban, aztán hozzámentem az első férfihoz, akit megismertem, aki valójában egy csaló szélhámos volt. Állandóan hazudott és manipulált engem. Így tehát, mire túl voltam az apámon és az első férjemen, megismertem a csodálatos Dévet, mindent az ő fejére zúdítottam rá. Amikor Dév tanácsolni próbált egy kicsit, Dave nagyon vigyáz rám, és mindig olyan dolgokat mond, amikkel megpróbál megvédeni a sérülésektől. Például, hogy hogyan mássza ki a fürdőkádból. Tudjátok, olyan dolgoktól, amiktől én... Figyeljetek, én így fogadtam. Miért akarod nekem állandóan megmondani, mit csináljak? Valójában ő csak szeretni próbált engem. De mivel tele voltam belül ilyen dolgokkal a múltbéli élményeim miatt, nem tudtam szeretettel fogadni tőle. Mindig azt gondoltam, hogy le akar uralni engem, miközben ez egyáltalán nem állt szándékában. Azért osztom ezt meg veletek, mert úgy hiszem, sokan közületek sérülést kaptak a múltban, és talán ugyanúgy viselkedtek, ahogy én viselkedtem. Talán már magatok mögött hagytatok néhány férjet, és nem okolhatjátok az újat amiatt, amit a korábbi férjeitek tettek. Gyerünk! Mert ez így nem fair. Nem igazságos így viselkedni. Tehát el kellett jutnom odáig, hogy megbántam a korábban tett belső fogadalmaimat. Senki sem fog leuralni többé, senki sem fog. Vissza kellett térnem a normális kerékvágásba. És meg kellett tanulnom, hogy Isten mindenhol rendet állított fel, és bárhová mész, tudnod kell, hogy ki a felelős, ki képviseli a tekintélyt, és alá kell rendelned magad ennek a tekintélynek. Ma én prédikálok idefent, de ez Joel háza. Ő ott ül odalent, és valójában ő tartja kezében a dolgokat. Ha ő azt mondja, hogy ne csináljak valamit, akkor nem csinálom. Alá kell vetnünk magunkat a tekintélynek. Figyeljetek rám! A világ tele van lázadással. Hihetetlen, mennyire engedetlenek az emberek. A Biblia kijelenti, hogy a lázadás az Antikrisztus szelleme. És nagyon vigyáznunk kell ezzel a hozzáállással, ami rákúszik az olyanokra, akiknek senki sem mondja meg, hogy mit csináljanak, mert azt csinálják, ami nekik tetszik. Az isteni rendben békességünk lehet. Nem úgy van, hogy az egyik ember uralhatja benne a másikat. Nyilván nem irányíthat mindenki, mert mindig kell lennie valakinek, aki meghozza a végső döntéseket. Ezen az emberen nyugszik a felelősség is. Valószínűleg egyikőtöknek sincs problémája az alávetettséggel, ugye? Tudjátok mit? Soha nem kaptok tekintélyt, ha nem tudjátok magatokat alávetni a tekintélynek. Elég sokáig dolgoztam valakinek, akivel nem volt könnyű együtt dolgozni. És sok dologban igazságtalanul járt el. Isten arra használta fel ezt az időszakot, hogy megtanítsa, hogyan vessem alá magam megfelelő hozzáállással olyas valakinek, akivel nem igazán értek egyet. Nagyon sokat tanultam ebből a megtapasztalásból. Tudjátok, nem mindig kellemes dolgokat megtanulnunk. Abból, ahogy rosszul bántak velem, megtanultam, hogy ne bánjak rosszul másokkal. Mert tudom, hogy nekem hogyan esett ugyanez. Ha vezető személyiséggel rendelkezel, ne főnökként, hanem vezetőként lásd önmagadat, mert ha azt mondod, én vagyok a főnök, akkor parancsolgatni fogsz majd. Ha azonban vezetőként látod önmagadat, akkor tudni fogod, hogy ez azt jelenti, nem csak meg kell mondanod az embereknek, hogyan viselkedjenek, hanem jó példát kell állítanod eléjük, és jó példával kell segítened azzá válni őket, aminek lenni. Kell. Tehát talán azért próbálunk irányítani másokat, mert félünk attól, hogy kihasználnak. A negyedik dolog, amiért talán uralni akarjuk az embereket, az az, hogy csupán erős természettel rendelkezünk, és a személyiségünk, az Istentől kapott személyiségünk sok dologban szerepet játszik. Nemrég hallgattam egy férfit, név szerint Martin Lloyd Jones tanítását, akiről azt mondják, hogy ennek az évszázadnak a legjobb biblia tanítója volt. volt, és valóban nagyon jó biblia tanító volt. Érdekes módon nem gondolnánk, hogy abból az időszakból hallanánk valakit ilyesmikről prédikálni, de ő sokat beszél arról, hogy a személyiségünk mekkora szerepet játszik abban, ahogy bizonyos dolgokhoz hozzáállunk. Azt mondja például, hogy néhány ember soha nem lesz olyan derűs, mint mások. Tudjátok, néhány ember mélyebb, melankolikus személyiséggel rendelkezik, és hajlamosabb a depresszióra, míg mások úgy tűnnek, mintha minden nap csak végig pezsegnének az életen, és az egész csak egy nagy mókát jelentene nekik. Tudjátok, Dave énekelve ébred reggelenként, én viszont még szólni sem akarok senkihez, és embert sem akarok látni addig, amíg meg nem iszom a kávém. Amen. Csak egyedül Jézushoz tudok szólni reggelente. De ha kapok nagyjából egy órát, magamhoz térek. Tehát, ha erős személyiséggel rendelkezel, akkor ügyelned kell a kiegyensúlyozottságra, vagyis nem próbálod a világon mindenkinek megmondani, hogy mit csináljon. Tudd, hogy mikor kell vezetned, és mikor kell vezetésnek alávetned magad. Amen. Isten szerint csak egy valamin kell az életben uralkodnunk. Önmagunkon. Tehát ahelyett, hogy mindenki máson próbálnánk uralkodni, több önuralmat kellene gyakorolnunk. 2 Timóteus 1:7, mert nem a félelem szellemét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és az önuralom szellemét. Tehát ne mondd azt még egyszer, egyszerűen nem tudok uralkodni magamon. Van önuralmad, csak lehet, hogy nem használod. Minél többször uralkodsz magadon, az annál könnyebbé válik. Pál azt mondta, azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatóak. És valóban azok. Egy jó sportoló időben lefekszik. Edz, odafigyel a táplálkozásra. Ők azért teszik, tudjátok, Pál azt mondja, hogy elhervadó koszorút nyerjenek. Gondolj bele, mi mindent megtesznek ezek a sportemberek. Mint például egy testépítő, mennyi gyúr csak azért, hogy felálljon egy színpadra és megmutassa az izomzatát. És nyerjen egy elhervadó koszorút, egy díszalagot, vagy egy serleget. Ők a hervadó, mi viszont a hervadhatatlan koszorúért küzdünk. Tehát, ha ők hajlandóak ennyire megfegyelmezni a testüket csak azért, hogy nyerjenek valamit, ami már akkor hervadásnak indul, amikor hazaviszik, mennyivel inkább kellene nekünk uralkodni magunkon az örök életért, amire Istentől ígéretet kaptunk. 2 igevers, mindkettő az 1. korintusi levélből. 1 Korintus 9:25-27-ig. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatóak. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmazom. Alkalmatlanná legyek. A bővített Biblia szerint boxolom a testemet, bár szerintem elég hosszú ideig félreolvastuk ezt, és azt gondoltuk az áll benne, hogy hízlalom a testem. Itt azonban Pál azt mondja, boxolom a testem. Ugyanúgy írjuk, máshogy mondjuk. 1 Korintus 6:12. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Nem engedem, hogy a cukor rabul ejtsen, nem engedem, hogy a drog rabul ejtsen, nem engedem, hogy az alkohol rabul ejtsen, nem engedem, hogy az emberek rabul ejtsenek, nem engedem, hogy az evészavar rabul ejtsen. Néha nem tudatosul bennünk, hogy Istennel az oldalunkon milyen nagy erőnk van. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenki meg akar szabadulni attól, hogy másokat vagy körülményeket kontrolláljon. Az igazi szabadság azonban belülről fakad, amikor átadjuk magunkat az ő bennünk lévő átformáló erejének. Ő belülről kifelé változtat meg.